Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 119. Zsoltár első versét. Így kezdődik: az új emberek nyilván boldogok. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Mózes első könyve 19. fejezetének válogatott verseiben. Így szól Isten igéje, a Mózes első könyve 19. fejezetének válogatott verseiben. Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket, fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult, és így szólt: íme, uraim, kérlek, jöjjetek be szolgátok házába, mossátok meg lábatokat, és térjetek nyugovóra. Reggel korán fölkelhettek, és utatokra indulhattok. Azok pedig ezt felelték: nem, hanem az utcán alszunk. De mivel nagyon unszolta őket, betértek hozzá, és bementek a házába. Ő pedig megvendégelte őket, kovásztalan kenyereket is sütött, és ettek. Lefekvésük előtt a város férfiai, a sodomai férfiak körülvették a házat, ifjútól a vénig, az egész közösség egytől egyig. És szólították Lótot: hol vannak a férfiak, akit hozzád jöttek éjjel? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket. Kinyújtották azok a férfiak a kezüket, és bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg, kicsintől fogva a nagyig annyira, hogy belefáradtak az ajtó keresésébe. Akkor azt mondták a férfiak Lótnak: ki van még itt hozzád tartozó? Vőidet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tiéd a városban, vidd ki e helyről, mert elveszítjük ezt a helyet, mivel hogy eljutott az Úrhoz az a nagy kiáltás, amelyet okoztak. Az Úr küldött minket, hogy elpusztítsuk ezt a várost. Kiment azért Lót, és így szólt vőinek, akik a leányait el akarták venni: keljetek föl, menjetek ki e helyről, mert elveszti az Úr ezt a várost. De vőinek úgy tűnt, mintha tréfálna. Mikor hajnalodott, sürgették az angyalok Lótot: kelj föl, vedd a feleségedet, jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a város bűne miatt. Mikor pedig tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, és feleségének és két lányának a kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték és otthagyták őket a városon kívül. Amikor kivitték őket, azt mondta az egyik: mentsd meg az életedet, ne tekints hátra, és meg ne állj a környéken. A hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Lót azt felelte, ne, ó Uram! Íme szolgád kegyelmet talált előtted, és nagy irgalmasságot mutattál irántam, hogy az életemet megtartottad. De én nem menekülhetek a hegyre, hogy utolérjen a veszedelem, és meghalljak. Imhol a közelben van egy városka, hadd meneküljek oda, lám kicsiny az, ott én életben maradok. És elsüllyesztette azokat a városokat, azt az egész vidéket, és a városok minden lakosát, és a föld növényeit is. Lót felesége azonban hátra tekintett, és sóbálványá lett. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük mindenség, Ura, hogy itt lehetünk. Köszönjük a bőti időt, mely megmegállást jelent nekünk, és visszatekintést. Jelent elidőzést és rácsodálkozást kezed munkájára, melyet az életünkben végbe vittél. Gyógyítottál, amikor betegek voltunk. Jövendő felé vezettél, amikor nem tudtuk, hogy mit hoz a holnap. Békességet adtál, amikor körülöttünk békétlenség volt. Megelégítettél, amikor örök megelégedetlenségben voltunk. Most, amikor ezen az istentiszteleten megállunk és visszatekintünk, megemlékezünk arról is, hogy sokszor magunknak tulajdonítottuk azt a jót, amit készítettél nekünk. Bocsáss meg ezért, és segíts, hogy a bőti idő finomítsa hitünk látását. Ne esendőségünkre emlékezz, hanem fiad értünk vállalt áldozatára, amikor kérjük, halld imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. A hirdetett igét, a prédikációt, és a látható igét, az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A Mózes első könyve 19. fejezetének 25. és 26. versében eképpen. És elsüllyesztette azokat a városokat és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosát és a föld növényeit is. Lót felesége azonban hátra tekintett, és sóbálványá lett. Kedves testvéreim, konfirmandus csoportunkban merült fel Sodoma és Gomorra elpusztulásának története. Mivel a két város sorsának bőjt tartalmára irányuló üzenete is van, ezért most nem a megszokott módon, nem a bibliaolvasó kalauz igéje alapján szól az igehirdetés, hanem kedvezünk a gyülekezet legfiatalabb érdeklődő tagjainak, hogy egyben az ő kérdésükre választ keresve fogalmazzuk meg bőjt nekünk szóló üzenetét. Nos, Sodoma és Gomorra katasztrófájának drámai emlékezete közmondásszerűen végigvonul a történelmen. A Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetének egyik versében a megváltó is mondta, emlékezzetek Lót feleségére. A két város pusztulása a próféták képes beszédeiben, és ahogy mondtam, Jézus tanításaiban és az apostolok leveleiben egyaránt említődik. A későbbi évszázadok és évezredek bizonyságtévői a kiemelkedő cégéres bűnöket hozzák összefüggésbe ezzel a két várossal. Sodoma és Gomorra az erőszak, a fajtalankodás, gátlástalanság, féktelenség rokonértelmű kifejezése mind a Bibliában, mind a mai szóhasználatunkban. Szodomizmusról szokás beszélni, amikor feslett, elértéktelenedett életmódról beszélünk. Érdekes, hogy a Biblián belül finom összefüggést lehet felfedezni egy másik nagy pusztulás, az özönvíz története és Sodoma-Gomorra elpusztulásának leírása között. Mindkét leírásban a pusztulás átfogó, amit az ember bűne vált ki. Aztán mindkét elbeszélésben van egy család, amelyik Isten előtt valami miatt igaznak bizonyul. Ők mentesek maradtak az ítélet alól. Érvényes ez Noé történetére is, meg Lót történetére is. Aztán mindkét történetben előfordul az a motívum, hogy az ítélet elől menekülő személy lerészegedik, és cégéres bűnt követ el. Noé lerészegedése úgy van leírva, hogy magán kívül volt szinte ittasságában, és a sátra közepén feküdt. Lótot pedig a tulajdon lányai itatták le, és velük való bűnös nászából két gyermek született, a későbbi két népnek az ősatja, Moábnak és Ammonnak az ősatjai. Mai történetünk szereplői mentén haladunk tovább. Szó van benne, ahogy hallottuk, Isten angyalairól, aztán a Sodoma beliekről, említi a Szentírás itt magát Lótot, végül pedig a feleségét. E négy személy vagy csoport vezeti gondolatainkat Isten igéje megértésében. Isten angyalai, a Sodoma beliek magatartása és széthullott életértékei Isten szentségét már régóta sértették. Történetünkben azonban Isten a türelemnek és hosszú tűrésének végső határára ért, és az ítélet mellett döntött. Ezért küldte el két angyalát, hogy követségében és felhatalmazásával foganatosítsák ítéletes döntését. Nevezhetjük őket angyaloknak, vagy követeknek, Isten szent embereinek, akár nevezhetnénk őket prófétáknak, vagy éppen apostoloknak. De egy a biztos az, hogy Isten gondolatát, az ő rendelését közvetítették, amikor elmentek és Lót családját megkeresték. Egy szóval, Isten igéje, Isten akarata szólalt meg rajtuk keresztül. Az egyház ugyanezt a megbízatást végzi a maga tanítói hivatalával, amit Isten angyalai végeztek akkor Sodomában. Amint a megbízatásunkat végezni kezdték, rögtön kiderült, hogy Sodomában kicsoda Isten ellensége, és ki az ő barátja. Ez Isten igéjének a természete. Ahogy Isten beszéde megszólal és érint bennünket, kétfelé válik a világ. Egy kicsiny seregre, amelyik elszántan Isten mellé áll, és egy másikra, amelyik nem törődik vele. Fölösleges és nélkülözhető nyűgnek tartja az Istennel való kapcsolatot. Úgy van ma Isten közöttünk, hogy minden létező eszközzel a ma kicsiny sereg közé szeretne bennünket számlálni, akik odafigyelünk rá, és megtartatásunk felől dönt. Akik készek vagyunk használni ezt a most induló bőti időt, a húsvétig eltelő heteket különösképpen is, hogy belső világunkkal, ha lehet, egy kicsit többet foglalkozzunk, mint egyébkor. Törekedjünk a jóra, igyekezzünk elkerülni a rosszat, amit magunkkal cipelünk. Lót felismerte a két idegenben, hogy kinek a küldöttei, és illő tisztelettel fogadta őket. Boldog ember az, aki az Isten beszédét, az ő igéjét így tudja fogadni, ahogy Lót fogadta az angyalokat. Ez nem mindig magától értetődő a hitélet területén. Van, hogy engedetlenek vagyunk a gyülekezettel, az igehirdetéssel, az egyházzal szemben. Isten szeretné átlépni most ennek a templomnak a küszöbét, és szeretne betérni hozzánk, és szeretné felboruló értékrendünket helyreállítani. Szeretne feltárni bennünk nyilvánvaló vagy rejtett bűnöket, amelyekkel együtt élünk már egy ideje. Isten angyalairól tehát ezt mondja ez a történet. De van egy másik csoport is, amelyikről említést tesz a Szentíró, ők voltak a Sodoma beliek. Hová kapott küldetést a két angyal? Egy eltespett, jóléti világba küldte Isten őket. A viszonylagos jólét a biztonsággal magával vonja, hogy nincs kihívás, nincs miért küzdeni, hogy minden unalmas. Nemrég lehetett hallani, hogy a fővárosban fiatalok teljesen ötletszerűen választottak ki maguknak embereket. Megverték őket, összerugdosták őket. Volt, aki súlyos koponyasérülés szenvedett. Ők politikai meggyőződésből tették ezt, de vagy 10 évvel ezelőtt is történt hasonló, amikor megkérdezték ezeknek a fiataloknak az indítéka okát, és mind azt felelték, unalomból tettük. A viszonylagos jólét okozta unalom, fokozta az agresszivitást. Ugyanígy mostani időnkben pedig a nemzetek egymás ellen fordulása. Mindez ugyanígy képes fokozni a perverzitást és az aberrációt is. Sodoma lakossága más területen is erőszakos volt. Ézsaiás próféta az első fejezetben részletesen is beszél erről, hogy erőszakosok voltak, akik gátlástalanul kihasználták a vételeneket. Ezékiel próféta pedig a 16. fejezetben úgy beszél róluk, hogy büszkék, felfuvalkodottak voltak, és a rászorulók iránt teljességgel könyörtelenek. Igényben pedig két követén fajtalanságot akartak elkövetni Sodoma férfiai. Körülvették Lót házát, és be akartak oda jutni, hogy fajtalanságot kövessenek el a két idegenen. Nincsenek belső szabályok, nincs belső rend, amihez igazodhatnának. Számos vonásában, számos területen olyan, mint ez a mi világunk. Lótra és a családjára hatott az értékvesztett világ. Világunk ránk is hatással van. Ez nekünk azt a kihívást jelenti, hogy mindeközben Isten rendjéhez tartozzunk. Ezt mutatja, hogy Lót vői vonakodtak elhagyni a várost, a felesége pedig a tilalom ellenére hátratekintett, mert ezer szállal kötődött a városhoz, és sóbálvánnyá lett. De ezt mutatja Lót későbbi gyalázatos magatartása, és cégéres bűnnek bélyegezi, hogy részegségében saját leányainak nemzett Lót gyermekeket. Sodoma szelleme mai világunkat belengi. Minden szabad, kiáltja a 21. századi ember a világba. Hogy mennyire mai ez a történet, mutatja az is, hogy Európa egyik országában ma fontolgatják, hogy törvénybe vegyék, hogy az ember állattal is élhessen házas életet. Ezzel párhuzamosan egy másik országban pedig tüntettek azért, hogy a törvényhozás náluk is tegye lehetővé ezt. Hát ez az, amit szodomizmusnak szoktunk nevezni. S ha ennek a nagy szabadságnak vannak következményei, már pedig szoktak következményei lenni, akkor visszakérdezünk, és számon kérjük Istent. Hogy Isten miért van felelősségre? Hogy Isten miért tűri a 21. században is a sok-sok szenvedést? Billy Graham, amerikai evangelizátor leányától kérdezték, ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, ami mai világunkat sújtja, benne nagyon sok ártatlan embert és gyermeket is? Azt válaszolta, úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik. Ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, távozz a kormányunkból, és távozz az életünkből, és ő csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon nekünk békén? Aztán valaki azt mondta, folytatja tovább ez a riport, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát az iskoláinkban. A Bibliát, amely ezt mondja, ne ölj, ne lopj, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben. Azután az ismert gyermekgyógyász számos gyermekgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos könyv szerzője, Dr. Benjamin Spock mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket. És mi azt mondtuk, egy szakember már csak biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben, Benjamin Spock fia öngyilkos lett. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljanak az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk, rendben. Ezt a sort lehetne akár tovább folytatni is. Lehet református óvodába és református iskolába iratni a gyermeket, de sokak azt mondják, inkább ne. Lehetne református hittanra is iratni őket, de vannak, akik azt mondják, elég a polgári erkölcstan oktatás. Úgyis annyi külön órája van szegénynek. A gyermekek, unokák vagy családban valakik össze is házasodhatnának, de nem akarnak, mert mi azt mondjuk, az élettársi kapcsolat is elfogadott. Sodoma szelleme, vagy erősen, vagy csak halványan, néha észrevétlenül, máskor meghökkentően, de nagyon hat. Itt van a családokban, és átszüremkedik a templom vastag falain is. Itt van a gondolatainkban is, ha nem hagyjuk, hogy Isten szent lelke ebben a böjti időszakban megfékezzen bennünket. A harmadik szereplője ennek a történetnek Lót. Lót minden erénye ellenére gyenge volt. Az angyalok megragadták őt és a feleségét, meg a család többi tagját, és kivitték a városon kívül, majd arra utasították őket, hogy meneküljenek fel a hegyre. Kivitték őket a városon kívül. Az a szó, amelyik ezt kifejezi, egy nagyon intenzív kifejezés. Mintha meg se kérdezték volna őket, akartok vagy nem akartok, hanem viszünk benneteket, mert jön a veszedelem. Ugyanaz a szó, mint amikor a 10 parancsolatban Isten úgy fogalmaz, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nem kérdeztem, hogy akartok jönni vagy nem. A szabadság az embernek lehet az előjoga Istennél. Kivitte őket a városon kívül, de nem vitte őket fel a hegyre. Van tehát Isten szabadításában egy pont, amikor mi emberek ráhangolódhatunk arra, amit ő végbe visz az életünkben, és ezáltal válik a mi számunkra is személyessé a szabadítás. Isten minden feltételt megteremt, a mi dolgunk csak annyi, hogy elfogadjuk. Amikor az Úr Ábrahámot elhívta, őt nem kellett megragadni, Noét sem kellett kényszeríteni, hogy bárkát építsen. Lótot azonban meg kellett ragadni, mert kötötte valami őt nagyon ahhoz a városhoz. Amikor az angyali parancs szerint a hegyre kellett volna menekülnie, akkor elkezdett alkudozni. Ne oda, Uram, hanem inkább Zoárba hadd menjek. Lót élete számos ponton az anyagiakhoz való kötődésről szól. Amikor Ábrahámtól elvált Lót útja, Sodoma környékét választotta, mert az abban az időben jó adottsággal megáldott föld volt, gazdagon termő vidék, egy szentírási vers úgy emlékezik róla, olyan volt, olyan gazdagon termő, mint az Éden kertje. Azt olvassuk már egy fejezettel Ábrahám elhívása után, hogy Lót Sodoma környékén sátorozott, sátorban lakott. Ez még csak ideiglenes lakás volt. De még egy fejezettel később, a 14. fejezetben, meg már arról van szó, hogy Sodomában lakott. Így van ez, hogy az ember egy picit megáll a gonosz felé vezető úton, aztán onnan már csak kevés kell ahhoz, hogy megtelepedjen benne. Itt a 19. fejezet első versében pedig még tovább folytatódik ez a folyamat. Azt olvassuk, hogy ott volt a város kapuban. Ott a város meghatározó emberei voltak abban az időben, ők hoztak ítéletet különböző vitás ügyekben, vagy hogyha valakinek valami adásvételi ügye volt, akkor a város vénei előtt kötötték meg a szerződést. Lót ott volt közöttük. Elveszítette a feleségét, és a történet végén egy barlangban lakott, ahol a leányaival részegségében lefeküdt, és gyermekeket nemzett nekik. Ábrahámtól a barlangig. A két szélsőség között igen nagy a távolság. Valahol a két szélsőség között, amikor Isten elkezd bennünket szólítani, és a jóra akar bennünket vezetni, a vele való közösségre indít, és a másik nagy szélsőség, a másik nagy véglet között nagy a távolság, de valahol a kettő között ott van a mi életünk is. Lót példája erre tanít bennünket, hogy aki csak sátorozik, az vigyázzon, mert később ott lakik. De még jobban vigyázzon, mert nem csak ott lakozásról van szó, hanem azokkal való teljes együttgondolkodásról is, akik annak az elveszendő közösségnek az irányító személyei. Hagyjuk, hogy Isten szent lelke mutassa meg nekünk, hol vagyunk most ezen az úton. A történet negyedik szereplője Lót felesége. Láttuk az eddigiekben, hogy a történetnek több szereplője is van. Jézus mégis őrá emlékeztet egyik beszédében, a Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetének a 32. versében, midőn ezt mondotta, emlékezzetek Lót feleségére. Miért éppen őrá? Hiszen ennek az asszonynak még a nevét sem jegyzi fel Lukács evangélista, akiről pedig azt tudjuk, hogy mielőtt leírta volna ezt az iratát, nagyon alaposan utána járt mindennek. Oknyomozást folytatott, de Lót feleségének a nevét vagy nem tartotta fontosnak, vagy ő sem tudta, hogy ki volt. Azért, mert ez az asszony ebben az egész történetben a legmegszívlelendőbb példa. Van olyan elmélet, miszerint a két város valami vulkanikus tevékenység következtében elsüllyedt. Elsüllyedt, és a mai holtenger vize borítja azt a várost a süllyedése után. Ahol addig virágzó, buja élet folyt, most nincs benne semmi élet. A holtenger ugyanis onnan kapta a nevét, hogy semmiféle élet nem található meg benne, a rendkívül magas 33,7%-os sótartalma miatt. A legsósabb tenger az egész földkerekségen. Nem kell tudni úszni, elég felfeküdni csak a víz színére, és megtart. Pár éve nekem is volt ilyen sikerélményem, aki nem az úszásban vagyok a legjobb, hogy amikor megfürödhettem a vizében, és nem kellett tenni semmit, csak mint valami matracra fölfeküdni. Lót felesége hátra tekintett, és sóbálványá lett. Igen, azért, mert Jézus számára ő volt a legmegszívlelendőbb példa. Mi jellemzi ezt az asszonyt? Mindenképpen jellemzi a majdnem. Sokszor ugye milyen kevés kell ahhoz megtörténnie, hogy a dolgaink rendbe jöjjenek. De ha az a kevés nem áll rendelkezésünkre, hogyha az hiányzik, akkor minden hiába. Hogyha majdnem rendben van minden, akkor az azt jelenti, hogy nincsen teljesen rendben minden. Vannak, akik majdnem boldogok, akiknek majdnem mindenük megvan ahhoz, hogy az életük rendbe jöjjön. De van egy majdnem, ami az egészet nagyon viszonylagossá teszi. Ugye a mi életünkben is vannak ilyen majdnemek. Így értettem meg ennek az igének az értelmét, ne azokra emlékezzetek, akik majdnem elpusztultak, de valami csoda folytán megmenekültek, hanem azokra, akik majdnem megmenekültek, de mégis elvesztek. Mert az életünk ezeken a majdnemeken áll vagy bukik. Lót felesége egy világos parancsot nem akart eléggé komolyan venni. Milyen fontos Istennel való kapcsolatunkban az akaratunk. Jézus mondja a János evangéliuma egyik versében, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Megvolna minden lehetőségetek, de ti nem akartok. Hiányzik az akarás. Hiányzik valami, ami mozgásba hozhatná ezt a folyamatot. Aztán a majdnemen kívül jellemzi ezt az asszonyt az is, hogy kijött ugyan a városból, de a szíve ott maradt. A néphit egy ember formára emlékeztető természeti képződményt hoz összefüggésbe Lót feleségével azon a helyen. Nem ismerte azt a titkot, amelyet Pál apostol fogalmazott meg jóval a megtérése után. Így ír. Most is kárnak és szemétnek ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Mondom, ez a megtérése utáni egyik levelében van. Úgy kezdi most is. Nem csak a damaszkuszi út előtti életét, hanem azt is, ami időközben rakodott rá a gondolataira, esetleg a cselekedeteire, vagy a mulasztásaira. Figyeljünk ezekre a mostisokra. Mit ítélsz ma kárnak és szemétnek Krisztusért? Mi az, amit jó lenne a hátunk mögött hagyni, úgy, mint Lót feleségének Sodomát? Lót feleségét kötötték az emlékei, a város, amelyhez 1000 szál fűzte őt. Kérdezhetnénk, lehet-e ezen csodálkozni? Természetesnek mondható, hogy ahol az életünket leéljük, ahhoz a környezethez kötődünk is. Évtizedekkel ezelőtt ismertem egy öreg erdélyi tanítót. Nagyapám korosztálya volt. Olyan ember volt ő, aki a román bevonuláskor kénytelen volt elhagyni akkori munkahelyét és szülőföldjét, a Székelyföldet. Amikor a családjához Budapestre költözött, és az autó a bútoraival elindult, tudtam az időpontot, mert valaki a szomszédjából meg volt beszélve, hogy telefonál, amikor indul az autó, elindítottam a harangokat. Ugyanis abban a székelyföldi faluban, ahol ő addig a román bevonulásig élt, az volt a szokás, hogy ha a pap vagy a tanító elhagyja a falut, akkor a harangok kikísérik a falu határáig. Levelet kaptam tőle később, tudta, hogy miről van szó, mert szokatlan időpontban szólt a harang. Meg előtte beszéltünk is arról, de nem mondtam, hogy ez most is így fog történni. Leírta a levelében, hogy sokáig nem tudtak megszólalni, feleségével összeborultak és sírtak. Ez egy pozitív példa arra, amikor valaki ragaszkodik a múltjához, és nem amiatt hagyja el, mert onnan ki kell jönni, hanem azért, mert a környezete segítségére, ápoló szeretetére van már utalva. Lót feleségének nem kellett volna ezt tennie, nem kellett volna hátrafordulnia. Van tehát az életünknek olyan szakasza, amire Isten azt mondja, ott kell hagyni. Ismertem valakit, akinek az életén jól látszott valami szép elindulás az Isten országa felé, de nem tudta letenni a boros poharat. Hogy vagyunk az ilyen átmenekített dolgainkkal? Hogy vagyunk azzal, amit így szoktunk mondani, igen, de, ami a kötőszó után következik? Nem azzal, amikor egyetértünk, és a személyes életünkre nézve is érvényesnek tekintjük, amit Isten mond nekünk, hanem ami a kötőszó után következik, és az egészet, amit Isten felépített volna bennünk, ellehetetleníti. 4 szereplőről van itt szó. Isten angyalairól, a sodomabeliekről, Lótról, meg a feleségéről. Lót számára a folytatásban Coár volt a menedék. Coár neve annyit jelent, mint kicsi, jelentéktelen. Isten szeretete teljességében volt valaki, aki a világ szemében kicsinek, jelentéktelennek és semmit érőnek számított. Meg lehetett csúfolni, töviskoszorút lehetett a fejére tenni, keresztre lehetett küldeni. Azóta nekünk nem egy város, nem Coár, nem Róma, vagy Wittenberg, vagy Genf jelent menekülést. Azóta a mi számunkra Krisztus a menedék. Akik ezt értik, ahhoz a sereghez tartoznak, mint az apostol, aki akkor érezte magát erősnek, amikor az erőtlenségét átélte. Mert tudta, hogy amit ennek ellenére végbe tud vinni, az nem tőle van, hanem Isten használja az erőtlent, a jelentéktelent. Saulként indult az élete, népe első királya nevét viselve, de a Krisztussal való találkozáskor Pál lett, Azaz jelentését tekintve ez a név annyit tesz kicsi, hogy nagyságos dolgait az Isten végbevihesse az ő igéje által. Lélekben most mi is beállunk ebbe a sorba, kérve, hogy használja Istenünk a mi életünket dicsősége szolgálatára. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen.
Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, emeljük fel szívünket, és adjunk hálát Istennek, imádkozván eképpen. Mennyi édes atyánk, a Szent Vacsora sákramentumában bocsánatodnak jegyeit és zálogát adtad nekünk, fiad Krisztus által. Mit adjunk mi te néked a te jó téteményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te kenyelmednek gazdagságát, amely által minket gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyért magasztalni lelkünket és testünket tenéket szentelni, lehet csak életünk öröme. Fogadd el, Urunk, hálánkat, és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit neked a szent alkalommal fogadtunk, azt be is teljesíthessük. Legyünk hűek te hozzád, mint halálig. Taníts minket akaratodnak cselekvésére, és szent lelked szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztus vetett hitben éljünk, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk. Szentelj meg hát minket tökéletesen, tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fedhetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled, a mi atyánkkal és a Szentlélekkel, a mi vigasztalónkkal, együtt legyen örökkévaló hála és dicsőség. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mindörökké. Amen.
Isten tiszteletünk záró énekével készüljünk az áldásvételre. A 293. dicséret első versét énekeljük. A dicséret így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. És vezérel téged az Úr szüntelen, és megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ámen.